Nem is gondoltam volna 3 évvel ezelőtt, hogy ilyen sokáig járok a Mária Rádióba, a beköszöntő szövegnek már egy kicsit az aktualitása megkopott, mert ott csak evangéliumokról van szó, majd lehet, hogy korrigálni fogjuk, mert most már benne járunk ugye az apostolok cselekedeteinek érdekes részeiben, amelyek elmélkedésre sarkalnak minket. Így most eljutottunk a következő témához, ez a 112. adás, mindig örömmel látom a számok növekedését. Tehát a cím az üldözések gyümölcsei, új családok. Apostolok cselekedeteiben, mivel hosszú részekről van szó, nem olvassuk fel, csak ismertetem, tehát hogy milyen témák lesznek az István halála utáni helyzet, majd Szamária megtérése, ezzel kapcsolatban egy érdekes történet, a Simon mágus története, aztán az etióp udvari tisztnek a megtérése, és ezekből a részekből majd mai napig érvényes következtetéseket fogunk levonni az ősegyház életének első szakaszából, amelyet ma is állandóan meg tudunk fontolni a Szentlélek segítségével. Tehát első lépés, meglepetés. Józan ésszel azt gondolnánk, hogy az üldözés, a keresztények fizikai és szellemi megsemmisítése pusztulást eredményez. Tehát a kereszténység kihalását. István halála után hatalmas üldözés tört ki a jeruzsálemi egyházban. Az apostolok kivételével mindenki szétszélett. Istvánt eltemették. Saul még nagyobb és ádázabb erővel üldözte Jézus tanítványait, sokakat fogságba vetett, és itt jön a csoda. Ugye Saul megtéréséről már beszéltünk, egy kis idő csúszás van a sorozatban, de jön a csoda, a szétszélett tanítványok nemhogy kedvüket vesztették volna, hanem új és új vidékeken hirdették a jó hírt, és új közösségek születtek. Erről fogunk ma elmélkedni, és ezt fogjuk tovább gondolni. Az első ilyen terület, ahová az evangélium sugárzott, a szamaritánusok földje Szamária. Tehát ugye kisgyerek koromban azt hittem, mint sok velem egykorú gyerekkel együtt, hogy a Szamária és a szamaritánus valamiféle szamárral vagy szamaras emberrel kapcsolatos, ez csak hangzás, tehát tulajdonképpen ez egy földrajzi név, Szamária ma is létező egy hegyi vidék, Izraelnek egy része, és az ott lakók a szamaritánusok. Egy Isten hívő zsidók voltak, akik több vita után elkülönültek a központi vallási vezetéstől, tehát a fogság utáni időszakban külön templomot építettek, és a Szentírásnak csak Mózes 5 könyvét fogadták el, tehát az, ami a Tóra. Mózes 5 könyvét, a többit nem fogadták el Szentírásnak. Kölcsönös gyűlölet volt a két nép között. Tehát ők nem, még egyszer hangsúlyozom, hogy zsidók voltak, de egy különleges archaikus zsidóság. Az irgalmas szamaritánus példabeszéd, a 10 leprás története, és a szamaritánus asszonnyal való beszélgetés a legismertebb a szamaritánus témában. Ők is vágyakoztak a messiásra, hogy ugye a szamaritánus asszony is Jákob kutyánál mondja, hogy tudom, hogy majd eljön a messiás, és ő megtanít mindenre. Erre mondja Jézus, hogy én vagyok, aki veled beszélek. Érdekességképpen mondom el, hogy ma is léteznek szamaritánusok néhány ezren Izrael állam területén, hát ilyen kis területen laknak, és ma is, még ma is láttam erről nagyon szép képeket, betartják például a húsvéti áldozatot, ami a zsidóknál nincsen. Fülöp és a Jeruzsálemből elüldözött tanítványok erre a vidékre érkeznek. Fülöp diakónusról van szó, már hangsúlyoztuk, és nem Fülöp apostolról. Ő a legismertebb misszionárius itt. Nagy lelkesedéssel hirdette a messiást, a tanítás jelek kísérték, sokan lelki béklyóktól szabadultak meg. Egy varázsló, egy mágus így mondják, élt azon a környéken, Isten hatalmas képviselőjének tartották ezt a mágust. Végül ő is megtért Jézushoz. Mindnyájan megkeresztelkedtek. Ekkor Jeruzsálemből eljött Péter és János, imádság után a megkeresztelkedett szamaritánusokra is kiáradt a Szentlélek. Ugye emlékszünk, hogy Kornélius századosnál fordítva történt, kiáradt a Szentlélek, és utána a keresztelés, de akkor is hangsúlyoztuk, és most is, hogy a kegyelem útjain ez teljesen lényegtelen, hiszen a szél ott fú, ahol akar. Most a Simóniáról beszélünk néhány szót. Simón az előbb említett volt és megkeresztelkedett varázsló, azt kérte Pétertől, látva a külső jeleket, azt kérte Pétertől, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében ő is részesülhessen a lelki hatalomban. Ő csak a Szentlélek megjelenésének külső káprázatában élt, és azt hitte, hogy ezeket a külső jeleket, ennek a e fölött való hatalmat meg lehet vásárolni. Péter nagyon szigorú feddés után intette őt, majd ez a mágus magába roskadt, és kérte a hívek imáját. Innen ered a Simónia kifejezés, egyházi szolgálatot, beosztást, pénzen venni. Ez a Simónia. Erről is beszélünk majd, de itt gyorsan megemlítem a másik fogalmat. Együtt szokták mondani a nepotizmus. Ez azt jelenti, hogy egyházi beosztás családtagok, rokonok között osztogatni. Sajnos mindkettőre bőven volt példa az egyház történetében. Nem részletezem, nem szabad ezeket eltitkolni. Az igazság megszabadít minket, tehát Simónia is volt bőven, és nepotizmus is. A következő gyönyörű, szép kis epizód az etióp udvari főember megtérése. Hát egy kis történelem, ami egész a jelenkorig elvisz minket. Etiópia, vagy más néven olaszosan Abesszínia, igen ősi afrikai állam, a hagyomány szerint Sába királynő is innen jött Salamon bölcsességét meghallgatni, tehát, hogy már akkor is megvolt ez az állam. Egy bibliai hagyomány ez. Az tény, mindenképpen tény, tehát nem csak hagyomány, hogy élt itt zsidó közösség, mert ha nem élt volna, akkor ez a főember nem ment volna Jeruzsálembe, és nem lett volna a kezébe Izaiás prófétának a tekercse is. Tehát voltak ott élő zsidók. Később ez az Etiópia, ezt már mi is ismerjük, keresztény császárság volt, a 20. század dereka óta pedig viharos politikai életű ország, de még előzőleg ugye tudjuk, hogy Mussolini Olaszországa is ugye leigázta. Azután megszűnt a császárság, a 20. században az ősi császárság, Haile Selassie volt az utolsó császár, és megpróbálkoztak a nagyon diktatórikus kommunizmussal, szörnyű szegénység jött az országba, most is küszködő ország, és itt jön egy érdekes tény megint, hogy Izrael állam kimenekítette az itt élő zsidókat, tehát elismerte, hogy vannak ott zsidók, etióp zsidók, őket hívják héberül falassáknak, akik már azóta Izraelben élnek. Az elbeszélésben szereplő udvari ember, ugye ilyen udvariasan fordítják le, hogy etióp főember, de hát vagy őszintén eunuch van írva, hát így az eredeti szövegben, ilyesfajta zsidó ember lehetett. Jeruzsálemi zarándoklatról tért haza, és a prófétákat, különösen Izaiás prófétát tanulmányozta, mégpedig azt a részt, hogy mint a bárány, a szelíd bárány nyírója előtt nem nyitotta meg ajkát. És ekkor csatlakozik hozzá Fülöp, és az etióp úr hiába olvasgatja a prófétát, sehogy sem értette. Fülöp kérdésére meg is jegyzi, hogy hogyan érteném, ha valaki meg nem magyarázza. Fülöp néhány szóban elmondja a beteljesülést, tehát, hogy a jövendőlés beteljesedett. Ez a szelíd bárány nem más, mint az Isten báránya Jézus, és hirdeti neki Jézust. Ekkor nagyon szép jelenet következik, irodista lelkipásztorok lehet, hogy megbotránkoznának ezen, egy kis tó mellett haladva, ugye nagyon-nagyon rövid kis katekizmus volt, egy kis tó mellett haladva kéri az udvarnok a kerességet azonnal. Nézd, itt víz van, mi gátol meg abban, hogy megkeresztelkedjem? Ekkor egy kis hitvallási rész következik, amely valószínűleg későbbi szövegrészlet a Szentírásban, és ezután Fülöp megkereszteli az etióp urat, és ő csodás módon tovább ment, eltűnt, és tovább hirdette az evangéliumot. Az etióp udvarnok boldogan folytatta útját. Innentől kezdve megint csak hagyomány, nem szentírás, ő vitte volna el a kereszténységet hazájába, tehát nagyon régi keresztény ország, ez tény, az is tény, hogy éltek zsidók is nagyon-nagyon régóta ott. Most néhány máig is elmutató tanulságokat mondanék el az ősegyház életének első szakaszából, mert ezután majd jön a missziós, erősebb missziós szakasz. Vonjuk le néhány nagyon fontos következményt, amit érdemes ma is elgondolkodnunk a mai egyházi életben. A lélek néha rendkívüli módon, legtöbbször viszont természetes úton vezet, vagy a kettő egyszerre. Tehát ritkább a rendkívüli mód, és gyakoribb a természetes út. Nézzük csak. Láttuk, most már többször is, hogy a Szentlélek pünkösdi kiáradásának jelei néha szó szerint megismétlődnek, tehát nagy nyelveken szólás van, dicsőítés van, hangok is kísérik a jelenségeket, máskor azonban nincs ilyen, hanem a természet útján vezeti Isten az ő nagy családját. Néha kettő összetalálkozik. Tehát a szél, a tűz, a nyelvek, nagy felszólító jelek, egyszeri, esetleg ritkán ismétlődő alkalmak, tehát például a pünkösd, vagy a Kornélius százados házában történtek, de lesz még később is ilyen majd, ritkán ismétlődnek. A mindennapi életben az atya a teremtett természetes kincsekre, amit az is tőle van, vagy a szerzett képességekre, tudásra épít. Tehát érdekes, hát végül is ez is a Jóisten adománya, de a születés révén bennünk lévő természetes kincsek, ezt a folyamatot, és ez nagyon fontos, az apostolok és más igehirdetők, tehát diakónusok, egyéb misszionáriusok hamar észrevették, és bölcsen életük részévé is tették. A tisztító szél talán nem zúg annyira, de a bűnbánati beszédekben újra felzúg a prédikációban. A lángok lehet, hogy nem látható módon lobognak, de a közösség mindenkit vonzó szeretetében lobbannak fel. A hívek sokaságának egy volt a szíve, lelke, senki sem tartott semmit a magáinak, tehát ugyanaz, a pünkösdi lángok csak a másképp lobbannak föl. A nyelvek csodája pünkösnél a másokat megértő gondolkodás módjukat, kultúrájukat, a hirdetésben felhasználó bölcsességben született újra. Tehát nem feltétlenül szó szerint kell nekünk, sok katolikus is ezen az úton jár, tisztelet nekik, de nem feltétlenül így működik a nyelvek adománya, hanem egyszerűen úgy is működik, mi ott a lényeg, hogy nagy örömmel mondták, hogy mindenki a saját nyelvén hallja Isten csodálatos tetteit, és ahogy beszéltünk arról, a nyelv az a kommunikációt jelenti. Tehát az is a nyelvek adománya, ha én ráérzek egy másik ember gondolkodás módjára, és azon próbálom közölni az örök evangéliumot. Később is többször látjuk ezt a csodát az apostolok cselekedeteinek az életében, az egyház történelemnek az életében. Ugye majd erre még ki fogok térni, hogy például a jezsuiták, Xaveri Szent Ferenc milyen zseniálisan látta ezt, hogy az evangéliumból semmit nem adott fel, de hát nem feltétlenül az európai kultúrával kell azt átadni. Ugye? Tehát ez nagyon érdekes, hogy a nyelvek csodája van, de mi sokszor külső csodát várunk. A magyar misszióban is, ugye, majd kitérek még máskor, a bölcs bencések is alkalmazták ezt. A következő, amit eltanulhatunk az ősegyháztól, kitartás az örökkévaló igében, de az eszközökben nagy bátorság, majd ez hasonló az előzőekhez, úgy hirdették Isten szavát, hogy az alkalmazott eszközökben mindig bátrak és nagylelkűek voltak. Tehát nem az eszköz nem Istentől való, de nem a cél az eszköz, hanem csak mankó. Ha más adódik, akkor más adódik. Ez nagyon fontos szétválasztani a keresztény életünkben, mert sokan célnak tekintik az eszközöket, most nem feladatom hittanórát tartani, hanem a Szentírásra szeret, de hát mégis ugye összefüggnek a dolgok, hogy a végső cél, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, szeresd embertársad, mint önmagadat. Ezért adta Jézus az életét, és rengeteg minden kegyelmi eszközt adott, és tőle származik, és rengeteg időleges eszköz.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.
Pozsony-Főrévi Magyar Katolikus Közösség.